fogtok segíteni? Ugye? Ha rosszul mondom valamit magyarul? És mert most angol nyelven használom, ezt nem akarom elfelejteni. Nekem kell gyakorolni magyar. Olyan nehéz nyelv, ezt nem akarom elfelejteni. Oké? Okay? Váltok most tanárom. Oké? Okay? Hoztam ilyet. Nézzétek. Adjátok tovább. Nézzétek, mi van. Mi van? Gondol, mi van? Mondd nekünk.
Mi van benne?
Igen. Mi van benne?
Kőszerű.
Ez a kőszerű? Ez az kő? Igen. Vagy nem?
Kő.
Tudjátok. Ez a kis pénz. Ez a Jézus időszakról legkisebb pénz, mit használtak. Hoztam Izraelből. Ez legkisebb. Mi emberi történelemben csináltak. Ez legkisebb. És tudjátok, Bibliában van ez a történet, volt ez a nő, nagyon szegény. Nincs pénz, nincs férje, ez kicsit nehéz, ha nincs férje, olyan időszakban. Nem volt neki elég pénz minden napi kenyérese. És az, ő ment templomba. És templom kapunál volt ilyen fádobos. Ez minden ember, mikor ment templomba, pénzt rakta oda a fátokhozba. Tudjátok, hova használták ezt a pénzt? Tudjátok. Mondjátok.
Hát a egyházban.
Kit szolgált ezt a pénzt?
Templomosokat.
Templomosok?
De Istennek
adtuk. Nem igazán. Ez a pénzt ment olyan szegény embernek. Papok oda rakták össze, ezt adták tovább olyan szegény embernek. Olyan, mint ez a nő volt. Ez a pénzt kellett menni olyan embereknek, kivel nincs pénzt kenyért venni. Ez volt egy szokásos mód. És tudjátok, történelemben, ha mentek a régi templomokhoz, ott van ilyen fa embereket, van rakva, ilyen csúnya néz neki. Ilyen régi templom, ez igazán, nagyon kicsit csúnya néz neki. Ez volt régi időkben, hova kellett rakni pénzt olyan embernek, kinél nincs. Ez volt szokásos volt. Ez Jézus időszakról jött. Ez a szokás. Ez a nő, kivel normális életben nem volt elég mindig a pénzt, rakta kettő ilyet. Ilyen kis pénzt. Oda. Ez Jézus ezt látta. Tudjátok, mit Jézus mondta? Jézus mondta, hogy én nagyon dicsérem őt. Kicsi dologról adta kicsit. Neki más emberek olyan fontosak voltak, mikor neki volt elég pénz, adta tovább. És mi történik, mikor adunk kicsi dolgokat Jézus kezében? Bibliában van ez történt. Ilyen kis fiúkról. Jézussal találkozott. Én fiú, kivel volt? Kettő halál. És öt kenyér. És kicsi, ez az ebéd volt, ugye? Ez neki volt a ebéd? Hány ember volt közben, mikor Jézussal találkoztak? Öt ezer férfi, plusz nőket, gyerekek, szolgák, ez több volt, mint 5000, csak mondom. Csak számoltak férfiak ezen a időszak. És az ő gondolta, ha kicsit adom Jézus kezébe, nézzük, mi történt. Mi történt?
Jézus megszabadította.
Igen, Jézus imádkozta, ezt mindennek adtak. Ezt mindenki kapta enni valót?
Igen,
nem voltak éhesek utána. Mindenkit kapta ennivalót. És utána mi történt? Voltak a kosarak? Igen, 12 kosarak. Nem olyan, mint az nálunk ez volt, akkor raktunk most pénzt. Ez a nagyobb kosarakat voltak, ilyen kosarakat. Ez tényleg voltak ki morsak. Gondolom, tovább vitted más embereketkin nem voltak morsak. Ez történt. Ez nem számít, ha nagy pénzet adott, vagy kis pénzet. Vagy valami mást adunk Isten kezében. Isten tud használni kicsi dolgokat is. ez más embernek fog szolgálni. Ez a kis dolog, mit adok. Isten csodálatos, ugye? Ő csodálatos. Tudok ezt emlékezni. Ez kicsi dolog számít.
Elolvasta a történetet mi? Már evangéliumából.
Ez a történet a női dolog.
Ja, olvasom
el. Oké, olvas. Oké. Köszi.
Itt kezdődik.
Jézus pedig leült a templomi bársáján szembe, és nézte, hogyan dobja a pénzt a sokasár a bársájbe. Sok gazdag, sokat dobott bele. Ez itt mi?
Egy szegény az asszony.
Ja, csak itt van egy negatív. Egy szegény az asszony pedig odamenve beledobott 2 fillért. Az a legkisebb pénz. Jézus oda hívta tanítványait, és ezt mondta nekik. Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegy asszony mindenkinél többet dobott a belsejbe. Mert mindannyian a fölösségünkből dobtak, ő azonban a szegénységéből mindent beleadott, amiért csak volt, az egész vagyonát.
Ez az a pénz.
Ez a pénz. Ez Isten kezében sokat szám. Ki akarja imádkozni?
Köszönjük Jézus, hogy segítettél minket, és hogy megbecsültél mindannyiunkat, a szegényebbeket, a gazdagabbakat, mindenkinek segítettél.
Amen. Amen. Köszönöm. Adok szombatot.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és jó itthon lenni, és onnan folytatnám, ahol a múltkor abba hagytam. Emlékeztek rá, hogy gyermekek nagyon szépen szolgáltak új év alkalmából, és elmondtam egy történetet, Bibliából. És ez az Ószövetségből jövő történet volt, mégpedig Gedeonnak a története. Mégpedig annak egy kicsiny részlete. És ebben a történetben emlékeztek rá, hogy Gedeon hoz egy hatalmas mennyiségű kenyeret. Ez az. Volt, aki figyelt. Mégpedig nem keveset, hanem 40 kilónyit. 40 kilónyit. Úgyhogy szegény angyal biztos várt rá, mint míg az a sok kenyér megsült, és elkészült. Biztos ebből is látszik, hogy azért Gedeon, ahogy a történetből kiderül, az édesapja azért tehetős ember volt, hogy megengedhették, hogy 40 kilónyi lisztet erre használnak el. Na minden esetre aztán kiderül, hogy ez a kenyér, ez megint egy újabb csavaron megy át a történet. Hiszen amikor Gedeon azon gondolkodik magában, hogy hát azért 300 emberre nem sokra fog menni a midianiták ellen, akkor ugye azt mondja neki Isten, hogy menj le a táborhoz. És emlékeztek rá, hogy mi is történik a táborban? Hogy Gedeon odalopkodik a tábor széléhez, és akkor ott talál két őrt, ugye? Két őrt. És az őrök egymással beszélgetnek. És miről is beszélgetnek? Ugye az egyik látott egy álmot. És ebben az álomban látott egy hatalmas kenyeret. Hatalmas. Tudjátok, milyen nagy kenyeret? Láttatok már 3 kilós kenyeret?
Nem.
Pedig, hogyha bementek, melyik pékségbe is lehet olyat venni? A Lipóti pékségben, ugye? Legalábbis ott van, nem tudom, aztán mások is talán csinálják már, egy igazi házi kenyér. 3 kilós, és az ilyen széles, ilyen szép nagy kenyér. Nem olyan kicsike, mint a kilósabb, ugye? Na látod. És ilyen nagy 3 kilós, most képzeljétek el egy 40 kilós kenyér. Az mekkora lehet egy 40 kilós kenyér? Jó nagy kenyér. És hogy legorul a hegy oldalából ez a kenyér, beleütközik Midiánnak a sátrába, a sátor összedől. És akkor tanakodnak egymással ezek az emberek, és látszik, hogy az ő titkos szolgálatuk is jól működött, hiszen azt mondják, hogy ez biztos Gedeonnak a kenyere. Ugye? Ők is hallottak róla, hogy milyen sok kenyeret vitt el otthonról Gedeon, ugye ők akarták volna a búzát meg a gabonát elvinni Izraelből. És mi is történt? Ebből merített reményt Gedeon. Hogy nem az a kérdés, hogy neki 300 embere van csak, nem az a kérdés, hogy kivel van Isten. És ez segítette őt arra, hogy elinduljon a csatába. Illetve nem is csata volt, ugye, hiszen ők nem is csatáztak. Csak összetörték a korsókat, meg lóbálták a fáklyákat. Amikor Jézus Máté evangéliumában beszél tanítványokhoz, és felhívja a figyelmüket a legfontosabb dolgokra, utolsó idő kapcsán, hogy Jézus elmond több példázatot is. Ezekben a példázatokban van egy-egy visszatérő gondolat. És hadd olvassak el egy-egy verset csak a példázatokból. Máté 24:46-ban ezt olvassuk. A hűszolga példázatában. Boldog az a szolga, akit az ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Aztán a 25. fejezet 7. versében a 10 szűz példázatának a csattanója így szól. Akkor mindegyik szűz fölkelt, és elkészítette a maga lámpását. A talentumok példázatában, Máté 25. fejezet 27. versében ezt olvassuk. El kellett volna helyezned a pénzemet a pénzváltóknál, hogy amikor megjövök, nyereséggel kapjam vissza azt. A juhok és kecskék példázatában, az utolsó példázatban, 25. fejezetben pedig ezt olvassuk. 34. versről kezdve, akkor ezt mondja a király a jobb keze felül állóknak, gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek azt az országot, amely számotokra készítetett a világ teremtésétől fogva. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. És a király ezt mondja nekik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek ezt, akár csak egyel is, az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Hadd tegyen fel nektek a kérdést. Mi a közös ezekben a versekben, de mi a közös ezekben a versekben és Gedeonnak a történetében? Nagyon érdekes, hogy Jézus pont ezeket a gondolatokat tanítja. Jézusnak van valami célja vele. Mi a közös ezekben a gondolatokban? De mi a közös akár Gedeon történetében, vagy akár nagyon sok másik történetet is előhozhatnánk az Ószövetségből? Mindegyikben aktív cselekvés található, nem?
Igen.
Mindegyik tesz valamit. Akármelyik példázatbeli hős tesz valamit. És amikor számon kéri az Úr, hogy miért nem történt valami, akkor ugye azt kérdezi, hogy hát miért nem vitted el legalább a pénzváltókhoz, hogyha te magad nem akartál vele valamit csinálni ezzel a dologgal, ezzel a talentummal, amit kaptál, akkor miért nem vitted el legalább a pénztárokat? Ezt a kis dolgot igazán megtehetted volna, hogy fogod, elviszed azt a zsáknyi, nem kevés, ugye? Akár 40 kiló arany is lehetett az a talentum. Odaadod nekik, és majd ők kereskednek vele. Sőt, van még egy közös ezekben a versekben és ezekben a példázatokban, és ha elolvassátok őket, akkor az derül ki, hogy megint csak Jézus mindig újra és újra kiukad ehhez a kérdéshez. És azt mondja, hogy nem csak egyszerűen cselekvésről van szó, meg mozdulásról van szó, hanem ezeknek a tetteknek van egy célja. A másik embernek a szolgálata. Ez nagyon érdekes kérdés, nem? Múlt éjjel olvasgattam jegyzeteket, gondolatokat, és belebotlottam Jenő bácsinak egy prédikációba, amit átküldött nekem még valamikor. Az a neve, hogy proféciai pánikbetegség. És pont azt pocolgatja benne, elgondolkoztam, hogy hú, milyen súlyos mondatok vannak benne, hogy így olvastam. Azt pocolgatja benne, hogyha a példázatok, vagy a jézusi proféciákban csak azt próbáljuk megfejteni, hogy mi fog történni a jövőben. De ezek a proféciák és az ezekről szóló tanítás az nem válik egyfajta etikai, erkölcsi indító rugóvá bennünk, akkor nem értettük meg a proféciákat. Akkor maximum csak pánikolunk miattuk, hogy mi fog történni, meg mi az a rossz, ami történni fog, és nem fedezzük fel, hogy az, hogy Jézus visszajön, az milyen jó dolgokra tud indítani bennünket ma. Mert hogy Jézus erről beszél ezekben a példázatokban. És nagyon érdekes, hogy ez a fajta gondolkodásmód a többi embernek a szolgálata milyen sokszor újból és újból visszajön a Biblia gondolataiban. Például Jakab levelében azt mondja Jézus testvére, hogy testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsen? Vajon üdvözítheti-e őt az ilyen hit? Ha egy férfi vagy nő testvérünknek nincs ruhája, nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja neki, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, lakjatok jól, nem adjátok meg nekik, amire szükségetek van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsen, halott önmagában.
Most kaptam.
És vagy János levelében, első levelében, a harmadik fejezet 18-24. vers ezt mondja. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne nyelven, hanem cselekedetekkel és igazsággal. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk, és akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fia Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, hogy erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban, és hogy ő bennünk marad, azt a lélektől tudjuk meg, akit nekünk adott. Megint csak újból és újból az apostolok az írásaikban visszakanyarodnak oda, hogy szeressük a másik embert. Valóságosan, tettekkel. Volt egy héttel ezelőtt diplomaosztó nyúboltam. És sikerült meghívni a környéknek a polgármesterét. Azt mondja, a környéknek a polgármesterét, mert hogy van egy Brecknell nevezetű városka, Binfield a falu, ahol van nyúbolt, és a polgármester asszony megtisztelte a sok ezer meghívás közül pont nyúboltot, hogy eljött. És akkor mondták neki, hogy hát, hogy hadd mutassák be az intézetet egy kicsit, és mondta, hogy neki nem kell bemutatni az intézetet. És a felszólalásában is ezt mondta. Azt mondta, hogy ő már járt itt. Mindenki nézett, hogy hát, hogy mikor járt itt. Tehát nem ismerik annyira. Ugye Brecknellben nagyon sok nagy világcég van. Tehát most már sok elköltözött ugyan, de mindig cserélődnek. Siemens, BMW, rengeteg másik különböző gyárak, vagy vezérlőegységek, vagy tervezőegységek vannak ott. Tehát ilyen szempontból egy ilyen tehetősebb környék, legalábbis a munkalehetőségek szempontjából mindig is annak számított. Hát honnan ismeri ő nyúboldot? Hát azért mégiscsak egy kicsi intézmény. És azt mondta, hogy hát onnan ismeri, hogy amikor egyedül nevelte az öt gyermekét, és az egyik gyermekének nehézségei voltak az iskolába, akkor nem tudott szerezni segítséget, mert nem tudta megfizetni a tanároknak, vagy bárkinek, hogy korepetálja a gyermekét. És hát a gyerek egyre jobban lemaradt a többiektől a tanulásban, és látszott, hogy valamit kéne tenni, de az is látszott, hogy az iskola nem fog segíteni. És akkor nézte, hogy hol kereshet segítséget, hol kaphat segítséget, és rátalált egy ilyen helyi szolgáltatásra, ahol így emberek beajánlhatták magukat, hogy én szívesen segítek valakinek, és megadták, hogy mivel tudnak segíteni. És nyugodt iskolából az egyik tanárnő vagy tanársegéd felrakta erre az oldalra, hogy ő szívesen tanít korepetál gyerekeket matematikából. És hát ezt ugye ingyen tette. Cserébe, aki most polgármester asszony, ő segített megvarni az iskolának a függönyeit. Ma is azok vannak fönnállítólag, amiket segített megvarni, még amikor nem polgármester volt. És elhozta a gyermekét, és a tanár foglalkozott vele, és kiderült, hogy diszlexiás, csak ennyi a probléma. És akkor ráállították a megfelelő útvonalra, és ma a Google-nek egy vezető mérnöke az illető. És azt mondta, hogy ezért nincs szüksége neki bemutatkozásra az intézetbe, és ezért fogadta el örömmel ezt a meghívást, mert örül, hogy visszajöhet erre a helyre, akik segítettek neki az egyik gyermekét jó útra, vagy megfelelő útra állni. És nagyon érdekes megfigyelni, hogy amikor azt mondjuk, hogy hetednapi adventista, akkor azt gondolom, hogy sokkal elvonatkoztatottabb teológiai kérdésekre gondolunk, nem? A nevünk arról szól, hogy Jézus visszajön, és a nevünk arról szól, hogy mi szombatot ünneplünk, azt tartjuk meg. De miről szólnak ezek? Ezek a tanításoknak sokkal mélyebb értelme van, mint ahogy Jézus elmondja, hogy sokkal mind hétköznapibb értelme van annak a tanításnak, annak az üzenetnek, amit ő szól. Hogy ez apró pénzre váltható. Hadd olvassam fel egy idézetet Ellen White-től, az adventista úttörők szolgálata kapcsán, hiszen ők iskolákat, szanatóriumokat, segélyezést szinte pillanatok alatt beindítottak. Ugye az őskeresztényekről is sok ilyet találhatunk, pedig ők is várták nagyon Jézust. És érdekes, hogy mégis ez számukra ezt jelentette, ezt a fajta segítő hozzáállást. A Tanítványság próbaköve című fejezetben a Jézushoz vezető útban ezt mondja Ellen White. Gondoljátok azonban meg, hogy az engedelmesség nem csupán a parancsolatokhoz való alkalmazkodás, hanem a szeretet szolgálata. Isten törvénye az ő valódi benső lényének kifejezése. A szeretet nagy elvének megtestesülése, mely uralmának alapját képezi mennyen is földön. A szívünk Isten képmására újjáalakul, ha Isten szeretete lett vele plántálva, nem valósíthatjuk-e meg életünkben Isten parancsolatait? Ha gyökeret vett szívünkben ez a szeretet, ha átalakultunk teremtőnknek képmására, akkor teljesedésbe megy az Újszövetség ígérete. Adom az én törvényemet az ő szíveibe, és az ő elméjükbe írom be azokat. Ha a törvény szívünkbe van írva, olyan nem fog-e élő alapot ölteni életünkben? Az engedelmesség, a szeretet, hódulat és szolgálat, a tanítványság biztos jele. Azért mondja a Szentírás, mert az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Továbbá másod, aki ezt mondja, ismerem őt és az ő parancsolatait, nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban igazság. A helyett tehát, hogy a hit felmentene bennünket a törvény alól, épp a hit, és pedig egyedül a hit az, amely Krisztus kegyelmének részeseivé az engedelmességre képessé tesz bennünket. Milyen érdekes ez a gondolat, ami összekapcsolja a parancsolatoknak a megtartását a szeretet szolgálatával. Értjük-e ezt a régi új gondolatot? Nagyon érdekes dologra bukkantam. Az egyik testvérünk, aki a kommunikációs osztályt vezeti most, írta le ezt a gondolatot. Nem tudtam róla, hogy egy nagyon híres keresztény író Angliában, akinek szerintem több könyvét és minden bizonnyal ismerhettek, tett egy megjegyzést az adventistákra. Nem tudom, hogy ki olvasta már a Narnia hercege című könyvet mondjuk. Ismerős Narnia története? Ki az, aki esetleg ismeri? Néhányan ismerik? Ismeritek a szerzőjét? Ismeritek a szerzőjét, hogy ki volt a szerzője? Most segítséget is kérek, most hirtelen nem tudom a neve. Ki is írta a könyveket? Igen, C.S. Lewis. Köszönöm, Harry. C.S. Lewisnak hívják az illetőt, C.S. Lewis, úgy van írva a neve. Ő az Oxfordi Egyetemnek volt a professzora. Nem volt hívő ember, és nem volt keresztény ember. Nagyon sokat beszélgetett egy másik hívő emberrel, J.R.R. Tolkiennek hívják a másik hívő embert, aki katolikus volt amúgy, és szintén nyelvész professzor, aki a Gyűrűk ura című könyvsorozatot írta. Vele is többször sokat beszélgetett a hitről, de nem nagyon szerette az egész gondolatot. Ateista volt. És nagyon érdekes, hogy leírja a megtérésének a történetét. Azt mondja, hogy ő volt Anglia legellenállóbb megtérője. Vagy az, aki a leginkább próbál neki ellenállni, hogy megtérjen. De azt mondja, hogy egy este az irodájában, az egyetemen azt érezte, hogy ott van Jézus vele, és nem tehetett mást, azt írja, mint hogy térdre kellett borulnia, és el kellett fogalnia Jézust az ő életének az urának. Tokián bánatára protestáns lett, de az történt, hogy ezért is írta meg ezeket a úgymond keresztény gyermekregényeket, amik Narnia krónikái címmel ismeretesek, és magyarul is megtalálhatók különben, főleg az első történet, vagy az első részt azt meg is filmesítették, ugye ez egy megváltás történetének igazából egy ilyen átirata. Szóval C.S. Lewis egy nagyon-nagyon ismert és híres ember. És gondolom, hogy voltak viták róla, hogy most mit gondoljanak az adventistákról valamikor a 60-as években, és C.S. Lewis ezt írta ennek kapcsán. Azt írta, hogy ha annyi jót, jó cselekedeteket és jó téteményeket visznek véghez az adventisták, mint amit csinálnak, akkor valamit azért mégiscsak jó kellett értsenek. Ezt írta. És elgondolkoztam ezen. Vajon értjük-e a hitünknek az erejét? Megértjük-e azt, hogy milyen hatalmas erőt tud adni a mindennapi életben az, amiben hiszünk? Az, hogy Jézus visszajön. Az, hogy örök életünk van. Az, hogy ahogy a tanulmányban beszélgettük, hogy ez már most egy örök élet, hogy Jézus Krisztusban el vagyunk rejtve. Hogy milyen hatalmas dolog az, hogy ez, ami számunkra egy sürgető felhívás a cselekvésre, mégpedig a szeretetnek az aktív cselekvésére. Azt mondja Jézus híres főpapi imájában, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Jézus azt akarja, hogy megőrizzen bennünket az Isten ebben a világban. Mert hogy szüksége van ránk. Szüksége van ránk, hogy sok legyünk, szüksége van ránk, hogy elérjük az embereket, mégpedig a szeretetnek a szolgálata által. Mert hogy nagyon sok embernek van mindenre szüksége. Hadd menjek vissza ehhez az idézethez, amit az előbb elolvastam nektek. És van benne egy mondat, ami engem nagyon szíven ütött. Gondoljátok azonban meg, hogy az engedelmesség nem csupán a parancsolatokhoz való alkalmazkodás, hanem a szeretet szolgálata. A törvénynek való engedelmesség, ugye azt fejtegeti, aztán később elemelt, az nem egyszerűen parancsolatokhoz való alkalmazkodás, hanem a szeretetnek a szolgálata. És az Isten erre hív bennünket. Az Isten azt szeretné, hogyha a hitünk, a reményünk, az a mindennapi életben átváltozna vigasztalássá más emberek számára. És én nagyon örülök, hogy ezt a gondolatot, ezt nem könyvekből kellett megtanuljam, hanem a füredi gyülekezetben ezt megtanultam. Legalábbis. Nagyon sokszor voltak itt segélykoncertek. Marika, sokat dolgoztál rajtuk, emlékszem rá. És hogy az, hogy teszünk valami jót, hogy aktívak vagyunk, hogy kezdeményezek vagyunk, hogy összefogunk, hogy szervezünk, az egy hatalmas bizonyság a hitről. És talán sokkal fontosabb, mint ahogy gondoljuk. És sokszor talán az apró dolgoknak sokkal fontosabb szerepe van, mint gondolunk. Ki gondolta volna, hogy a polgármester azt mondott a környékről, ismeri az adventistákat is. Nem azért, mert olvasott róluk, vagy megfordult és bemutatták neki az intézményt, hanem akkor, amikor még mindez nem volt fontos, egy kicsit sem, volt valaki, aki foglalkozott a gyermekével, csak úgy ingyen szeretetből, jó szolgálatból, és egy élet áldást nyert emiatt, hogy nem lemaradt, hanem fejlődött, és elért oda, ahová teljes potenciálja szerint menni kellett. Ismeritek az igéket? Aki mást felüdít, maga is felüdít. Vagy az egyetlen egy, vagy az egyik Jézusi mondás, amit nem az evangéliumokból ismerünk, hanem Pál apostol idézi, azt mondja, mert az Úr mondta, jobb adni, mint kapni. Gondoljátok azonban meg, hogy az engedelmesség nem csupán a parancsolatokhoz való alkalmazkodás, hanem a szeretet szolgálata. Mi a területe a világnak, ahol só lehetünk közösségként, de egyénenként is. Van-e egy olyan apróság, amit megtehetünk a szomszédunknak, a munkatársunknak, az ismeretlennek az utcán? Bármi. Egy kicsi, apró dolog. Gondolkodtunk-e azon, hogy a mi munkánk, amit minden nap végzünk, az egy szolgálat, misszió, Istenért. És én azért imádkozom, hogy mindannyian meg tudjuk találni a szolgálatnak ezt az örömét, bármiben is, amit végzünk. Amen. Imádkozzunk. Jézus Krisztusunk, hálásak vagyunk neked, mindazért a jóért, mindazért a kegyelemért, amelyet tőled kaptunk. Köszönjük neked, hogy akkor, amikor az emberiség, vagy talán mi magunk személyesen is nem tudtunk rólad, akkor te eljöttél ebbe a világban, hogy a kereszten meghajérettünk, de eljöttél a mi életünkbe is, hogy jelen legyél, hogy a kegyelemnek apró történései, megtapasztalásai által ébrezgesd a mi lelkünket, a mi hitünket. És köszönjük neked, hogy sokszor más emberek által találhattunk meg téged, és kaphattunk vigasztalást, elfogadást, szeretetet. Arra kérünk, hogy a mi hitünk, a mi adventista hitünk is legyen ilyen aktív hit, ahogyan te szeretnéd. Hogy megragadjuk az alkalmakat, rossz napokat, jó napokat. Hogy legyen egy apró szívességünk, egy jó szónk, egy kedves cselekedetünk mások felé. Hiszen ez a sója a mi hitünknek, a mi életünknek. Ez az, amire te elhívsz bennünket. Ez az, ami a mi életünket is megnöveli. Hiszen bennünket is ugyanúgy felemel. Jézus Krisztus ad, hogy ezt ne felejtsük el, és azt szeretnénk kérni, hogy vezesd a mi életünket minden napokban, hogy rátaláljunk ezekre a jó tettekre. Te kegyelmedből. Amen. Amen.